Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ezen a karácsonyon, tegnap, ma és holnap is. A János evangéliuma 5. részéből, az 5. fejezet 17-től a 27. versig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk meg, de nyitott szívvel és engedni kész lélekkel, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért Isten számunkra rendelte. A János evangéliuma 5. részének 17. versétől így szól az ige hozzánk. Jézus így szólt. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogyan az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél meg senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben hőjetek. Álljunk a színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei atyánk, örökkévaló, hatalmas és dicsőséges Isten, hálaadással, őszinte örömmel állunk most előtted, hiszen ajándékba kaptuk tőled ezt a napot, ezt az ünnepet. Megajándékoztál újra minket a karácsony csodájával, annak a nagyszerű üzenetnek a jó hírével, hogy életre kelt a fiú. Urunk, helyezd a szívünkre ennek gazdag üzenetét, hogy minket is életre kelthessen. Urunk, jöttünk, mert még mozoghattunk. Jöttünk, mert hozott a lábunk, mert dobban a szívünk, mert még levegőt vehetünk magunkhoz. Jöttünk, mert élünk, de csak te tudod, hogy ki él lelkileg is közöttünk. De azért jöttünk, hogy erről az életről halljunk, hogy erre az életre rácsodálkozzunk, és hogy ebből a csodálkozásból újonnan születés legyen, igaz megtérés, valódi hozzád fordulás. Urunk, jöttünk hozzád kételyekkel, kérdésekkel, jöttünk hittel, kisebb, nagyobb bizalommal, jöttünk fájdalmakkal, betegségek terhével, gyász súlyával a szívünkön, jöttünk, amint vagyunk. Jöttünk a terhekkel, a bűnökkel, a mulasztásokkal. Köszönjük, hogy senkinek nem álltad útját, sem útközben, sem a templomajtóban, pedig te már itt vártál minket, pedig te már itt vagy a középen, és Úr vagy mindeneken, és téged csak úgy láthatunk, ha felfelé nézünk. Hadd nézzünk most lelkileg így fel, te reád, és hadd lássuk meg, hogy a te ajándékozó szereteted mit végezel, és mit akar elvégezni bennünk. Hálát adunk az ünnepért, az együttlétért, hálát adunk a te ígédért, amely igazság, Kérünk, szólj és teremts. Teremts bennünk, Urunk, életet, új életet. Mert erre vágyunk, tudva, vagy talán még tudatlanul. Jelensd ki számunkra szándékodat a karácsonyról, a te nagy terveidről, hűséges szeretetedről. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, mennyei atyánk, áldott szent lelkeddel légy itt, és munkálkodj bennünk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő szent lelke által. Írva található az olvasott bibliai szakaszban a János evangéliuma 5. fejezetének 20. és 21. versében. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét a János evangéliuma 5. részének 20. versétől. Mert az Atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. És ezeknél nagyobb tetteket is mutat majd neki, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az Atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a Fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvérek. Tegnap arról szólt hozzánk Isten igéje, hogy teljes az összhang az Atya és a Fiú között. Teljes az összhang. Az a Fiú Isten lépett a történelembe az első karácsonykor, aki az életét, a létét az Atyától kapta. Az Atya mint egy elővette őt, mondhatjuk így, a szívéből, és önálló, imádandó, isteni élettel ajándékozta meg, még az univerzum kezdete előtt, ha tetszik egy munkahipotézissel élve, az ősrobbanás előtt. Oda nyúlik vissza, ami ünnepeltünk élete. Oda, ahova semmilyen emberi tudás, tudomány el nem érhet, hiszen számunkra vizsgálhatatlan, megfoghatatlan, ugyanakkor Isten kijelentette számunkra ezért mégis a miénk. A miénk az íge, az üzenet. A fiúnak élet adatot önmagában, olvastuk ma is. Ugyanaz az élet, mint az atya élete, teljes az összhang. És ebből az következett tegnap is, és következik mindörökre, hogy Jézus Krisztuson kívül az ő kikerülésével, kihagyásával nem lehet megismerni az Istent. Nem lehet megismerni, de általa igen. Ezért olyan nagy dolog, hogy eljött, és hogy ma majd hallunk róla, ezért olyan nagy dolog, hogy testet öltött, hogy emberi nyelven kommunikált, és beszél ma is velünk az írott igén keresztül, és aki hittel jön, annak beszél a látható igén keresztül is, amely az ő megtört testét és kiomlott vérét idézi fel, hozza közénk. Ő teljes összhangban élt és él az atyával, ugyanaz a tisztelet illeti meg, mint a teremtő, mindenható, örökkévaló Istent. Úgy, ahogy itt olvastuk a 23. versben, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt küldte. Ő jött el az első szentestén a világba, ő lépett be a templomba tegnap is, és ma is, és ő lépett be tegnap este az otthonainkba, testvérek, ha a legegyszerűbb módon is megszólítottuk. Ott volt veletek. Ha csak egy unoka, vagy egy nagymama összetette a kezét és megszólította. Úr Jézus, köszönjük neked a karácsonyt. Akkor ő már ott volt, és munkálkodott. A kérdés, hogy mit engedtél, hogy elvégezzen benned? Mit kezdtünk vele, ha már megszólíthattuk, ha már megígérte, hogy közénk jön? Kit szülhet újonnan közöttünk? Én hittel imádkozom, és hiszem mások is, hogy ez az ünnep úgy teljen el, hogy naponta legalább egy-egy testvér most szülessen újonnan. Most nyerje el az örök életet ezen a karácsonyon. És most is itt vagyunk, hogy halljuk őt, és most is hadd idézzem azt a egyszerű bölcsességet, én is másoktól hallottam. Úgy van az új élet, az újjászületés is, mint maga az élet és a halál. Tudjuk, hogy nem a legöregebb hal meg, hanem aki következik. És nem az születik újonnan, aki a legtöbbet volt templomban, nem is az, akit mi szeretnénk, hanem aki következik. Íme itt a karácsony első napja. Vajon ki következik, hogy új életet nyerjen, hogy örök élete legyen innentől, hogy bírja bűnei bocsánatát, és az Isten gyermekség minden örömét és áldását. Így hallgassuk most őt, mert a mai igénk és az igénk mai üzenete arról szól, mi a fiú küldetése, mert a fiú küldetése nem más, hogy, mint hogy életre keltsen. Életre kelt, földi, emberi életre kelt az első karácsonyon, hogy minket életre keltsen, hogy téged életre keltsen. Ha figyeltétek, itt a felolvasott szakasz látszólag a második advent, tehát az Úr Jézus visszaérkezését nevezzük ugye második adventnek, az Úr Jézus visszajövetele végén bekövetkező feltámadásról szól. És mégsem arról, nem csak arról. Mert ha figyeltétek, azt mondja az Úr, hogy ő is olyan hatalmat kapott, mint ami az atyának van, hogy tudnék feltámaszthat, akiket akar. Na tehát miért csak azokat? Hát az utolsó napon, az általános feltámadáskor nem támad fel mindenki. Az utolsó alkalommal, amit a feltámadás napjának nevezünk, dehogy nem. Mindenki. Mégis a feltámadásnak, az életrekelésnek van egy másik jelentése. Egy aktuális lelki jelentése. A jelenések könyve 20. része ugye az egyik legtitokzatosabb része a Bibliánknak, de idézek belőle egy mondatot. Akik nem imádták a fenevadat, azok életre keltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. Tehát ő is beszél egy életre kelésről, amelyik még nem a végső feltámadás. Aztán Pál apostol, hogy fogalmaz, figyeljétek, még a földön élő gyülekezeti tagoknak írja, efézusiaknak, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Életre keltett itt a földön. Nem egykor majd, az egy másik értelme a feltámadásnak, hanem itt és most. Miért jött a fiú Isten? Miért lett emberi testé emberré? Miért kelt életre? Hogy életre keltsen minket. Akik halottak vagyunk, vétkeink és bűneink miatt. Jézus Krisztus az Isten fia, aki maga az Isten, először itt akar életre kelteni. És megerősíti ezt a gondolatot és üzenetet a olvasott 25. vers is, idézem még egyszer, figyeljétek meg. Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Kik ezek a halottak? A Jézust hallgató, biológiailag, testileg élő emberek. A lelki halottaknak mondja ezt, hogy most van az idő, hogy meghald a szavam, és én téged életre keltelek. Egy rövid híradásban olvastam, hogy egy orosz erdőben találtak egy körülbelül 40 éves farmotoros Ikarusz autóbuszt, és elhatározták, hogy életre keltik. Ugye fehérvárjaknak nem kell bizonygatnom, hogy a Ikarusz termelésének jelentős része a szovjet exportra ment annak idején, és hát most megtaláltak egy ilyen öreg farmotorost, ami nekem is megdobbantotta a szívemet, hogy láttam is róla a fényképet, mert amikor elkezdtem gimnáziumba járni, én is azzal utazgattam. És most elhatározták, hogy a Szentpétervári Közlekedési Múzeum számára felújítják, és járóképessé teszik. Üzembe helyezik. Nagy büszkeség töltött el, ugye milyen régi székesfehérvári vagyok, már vagy 11 éve itt élhetek. Isten hogy kezd hozzá, amikor minket megújít? Hát a motorral kezdi, testvérek. Mert azt szeretné, ha mi most képletesen autóbusz életünk mozogna, járna, haladna, azt töltené be, amiért van, azt a funkciót, azt a feladatot, és abba a célba menne el, ahova el kell mennie egy autóbusznak. Nem a karosszériával kezdi, testvérek, az Úr. Mert ha a karosszériát akárhogy szépítgetjük, attól az a busz meg nem mozdul. Át lehet festeni, aki kicsit ért hozzá, a karosszéria lakatosok csodákat tudnak művelni. Valóban úgy tud ragyogni ez a busz is majd, ahogy legszebb idejében ragyogott a 60-as, 70-es évek derekán. De az Úr nem a karosszériánkkal kezdi. Még ha mi szeretnénk is úgy megélni a karácsonyt, hogy egy kicsit szebbé legyünk tőle. Ettől még nem mozdul az életünk. És nem is a futóművel kezdi a felújítást, bár a futóműnek nagyon fontos szerepe van szintén, hiszen hogy egyáltalán gördülékeny legyen, guruljon, rugózzon, ott sok mindennek működnie kell, és nagyon fontos, hogy legyenek jó fékei. Ó, azt mi szeretnénk, nem? Az egész vallásosság szinte erről szól. Építsünk be fékeket az életünkbe. Meg mondjuk el a gyerekeinknek, unokáinknak. Ez se tedd, az se tedd. Vigyázz, ez is veszélyes. Erre is azt mondja a Biblia, hogy ne csináld meg, arra is azt mondja. Fék. De ha kicserélik ennek a régi busznak a fékeit, hány métert fog tőlük menni? Egyet sem. Nem fog megmozdulni akármilyen különleges mai modern tárcsafékeket, vagy nem tudom, mit tesznek bele. Mi pedig szeretnénk itt leragadni. Karácsony, Biblia, 10 parancsolat, ó igen, ne, ugye, ne ölj, itt kezdődik sokaknak, ne lopj, Ne paráználkodj. Bár hadilábon állunk ezekkel a dolgokkal is, legyünk egész őszinték, de mégiscsak éppen mi mondjuk el templomba járók, hogy hát szemben a kívüllevőkkel nálunk vannak fékek. Hát a vallásosság nem erről szól, hogy bizonyos dolgokra nemet mondunk, behúzzuk, benyomjuk a féket, és nem csináljuk. De ettől nem mozdult meg az élet. Ettől nem mozdult meg egy centit sem az a jármű az én életem, akármilyen fékekkel dicsekedhetem. Nem tudom, értitek-e, testvérek, miért kezdi Isten a motor cserével a felújítást? A motor pedig a szív. A szív. Ezt kívánja cserélni. Úgy, ahogy már Ezékiel próféta által megmondta, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. És erre hadd osszak meg veletek egy bizonyságtételt. Való 20. században Németországban egy férj élte ezt át, csak röviden egy részét idézem, figyeljétek, Karennek hívták, vagy hívják a feleségét. Karen gyülekezetében ismét egyhetes előadás sorozatot tartottak, ahol egy vendégszónok beszélt estéről estére. Különös módon most nem hívott el engem, hanem minden este egyedül ment el. Mindjárt az első este megrémültem. A gyülekezetből krétafehéren jött haza, egyetlen szót sem szólt, és azonnal elment aludni. Ez egész héten így zajlott. Furcsán éreztem magam. Karen nem beszélt, belsőleg teljesen fel volt dúlva és kavarva. Hatalmas változás ment végbe benne. A szeme egyre inkább földön túli fényben ragyogott. Azt gondoltam, hagyjuk csak elmúlni ezt a hetet, azután majd meglátjuk. Amikor eltelt a hét, újra előről elkezdtem játszani vele ördögi játékomat. Ő azonban ugyanolyan barátságos, csendes és szeretetre méltó maradt. Ez nagyon felbosszantott. Rákiabáltam, de ő nem kiabált vissza, hanem csak mosolygott. Dühömben megütöttem. Ő azonban egész csendes maradt, és ezt mondta, én mégis szeretlek téged. Csinálhattam, amit akartam, ő ugyanolyan kedves és barátságos, csendes és nyugodt, szeretetre méltó és kiegyensúlyozott maradt. Ez így ment néhány hónapig, azután nem bírtam tovább. Kiabálni kezdtem vele. Legyél már újra olyan keresztjén, mint amilyen voltál. Hát mi történt veled? Ő csendesen mosolygott, majd barátságosan és határozottan ezt mondta. Halálba adtam az énemet. Meghaltam a bűn, a világ és önmagam számára. Soha többé nem fogok olyan keresztjén életet folytatni, mint a megtérésem utáni első években. Mi történt ezzel az asszonnyal? Az egyszerű képpel élve engedte, hogy a régi motort kivegyék. A régi motor halott. És engedte, hogy Jézus újat tegyen, hús szívet a szíve helyére. Ezért van a karácsony, testvérek. Azért kelt életre Jézus, hogy minket életre keltsen. De mégis miért nem végezte ezt el valahogy közvetlenül a mennyből? Miért kellett emberré, fiúvá lennie? A fiú, ahogy hallottuk, önálló életet és teljhatalmat kapott már az univerzum létrejötte előtt. Akkor miért? Nem tudott volna nekünk új szívet adni úgy közvetlenül? Tudom, picit sántít a kép, de hadd mondjam így, ezt a bizonyos motort, most gondoljunk megint az autóbuszra, ezt nem lehet mondjuk légbefúvással helyettesíteni. Ha elromlott a motorja, akkor oda hiába fújnak be sűrített levegőt, attól az a jármű nem fog életre kelni. Az új motornak, amire szüksége van, ugyanúgy anyagból, fémből kell lennie, mint magának a busznak. Hogy mondja ezt a Biblia? szemet szemért, fogat fogért, életet életért, szívet szívért. A te szívedért egy valóságos szívet kellett feláldozni. Ez a mindenható Isten törvénye. Más szavakkal, a karácsony a nagypéntekért történt. Azért lett karácsony, hogy lehessen nagypéntek, hogy a szívét odaadhassa érted. Az emberi szívét a te emberi szívedért. Húsvér szívet kellett odaáldozni azért, hogy a húsvér ember új szívet, életet kaphasson. Szellemi lény nem válthatott meg minket testieket, csak olyan, aki velünk azonosul. Ezt olyan döbbenetes szépen mondja Ézsaiás, hogy prófétál a Krisztusról, figyeljétek. Önként ment a halálba, hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig mások vétkét vállalta magára. És erre utal a profétikus megjegyzése itt a ma olvasott rész, 5. rész, 27. versében, mert ő, mondja Jézus önmagáról, az emberfia, amelyik egy dánieli profécia beteljesedése, ő a messiás, ő a Krisztus, de egyben utal arra, hogy valóságos emberré lett ez a Krisztus. Egy kis lelki ének jutott eszembe, hadd idézzem itt nektek. Egy szív érettem dobogott, egy szívnek nagy fájdalma volt. Egy szív engem hőn szeretett, egy szív érettem megrepett. E szívben irgalom élt, e szív szerette a szegényt. E szívben nem volt semmi folt, e szív Jézusom szíve volt. Ha szívedre búbánat száll, jöjj Jézushoz, mert szíve vár. E szívben van számodra hely, a szíved itt békére lel. Mi tehát a karácsony üzenete mai igénk alapján? Isten szándék nyilatkozata. E földön a Fiú Isten életre kelt, hogy téged életre keltsen. Csodálkozásra hívjon, rácsodálkozásra hívjon. Mit tett érted? Ahogy annak idején a karácsonyi történetben a pásztorok, a bölcsek és József és Mária maga is csodálkozik a történteken, csodálkozik, hogy mi hódolat veszi körül ezt a kisgyermeket. Csodálkozásra hív testvér téged és engem, hogy rácsodálkozunk arra az új életre, amit Jézus Krisztussal élhetünk. És ez sokkal több, mint amit a legszebb karácsonyodkor átéltél. Ha fel tudsz idézni egy nagyon szép karácsony estet, ami valami miatt nagyon-nagyon kedves volt a számodra, hát hidd el, hogy ez még sokkal több, amit neked az Úr készített. Az új élet. De nagyon fontos, hogy értsük, nem a szépet akarja megfejelni egy még szebbel. Nem igaz, amikor valakik azt mondják, hogy, vagy így hívogatnak, hogy gyere közénk, járj ezentúl rendszeresen templomba, és szebb lesz az élet. Nem. Nem, mert mit olvastunk a 25. versben? Bizony-bizony mondom nektek, hogy eljön az az óra, és ez most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Vagyis a lelki halottak életre kelnek. Ez azt jelenti, testvérek, hogy a teljesen esélytelen ember garanciát kap a győzelemre. Azt jelenti, hogy a teljesen esélytelen, a bűne miatt elveszett ember biztosítékot kap arra, nem csak, hogy itt a földön új életet kaphat és járhat, hanem, hogy örök élete van. Ahogy olvastuk a 24. versben, átment a halálból az életbe. Garanciát kap az esélytelen. Miért esélytelen? Azért, testvérek, mert az a halál erői bennünk működnek, és tudjuk, hogy aki halott, az halott. Mi emberi erővel azt fel nem támaszthatjuk. Bármit megpróbál az emberi tudás, nem tudja a halottat visszahozni. És nem ünneprontásként, de mégis hadd idézzem fel, már a gyerekek is tudják talán, hogy amikor egy ember meghal, akkor a rothadás nagyon gyorsan elindul a testében. Nagyon rövid idő alatt, nagyon csúnya dolgok történnek ott, hát mondjuk így, hogy gyakorlatilag szétmálik a test. Miért? Mert ott belső erők, a halál erői, mérgei, vagy egyszerűen a halál mérge elkezdi végezni a visszafordíthatatlan dolgait. És testvérek, a mi bűneink mind azt jelzik, hogy a lelki rothadás erői már dolgoznak bennünk. Már dolgoznak bennünk. Tudjátok, hogy csak a bűneset óta beszél a Biblia halálról? A bűnesettel került az életünkbe a halál mérge, amely enged még élni legfeljebb 120 évig, mondja Isten igéje, a mai orvostudomány is körülbelül pont ide satszolja az elérhető emberi élettartamot, biztos nem véletlenül. De óhatatlanul vége, mert egész kicsi korunktól kezdve dolgozik bennünk a halál mérge, amit úgy hívunk, hogy bűn. Ha egyszer életedbe vétkeztél, testvér, ha csak egyszer az életedben, az azt jelenti, hogy a halál mérge benned van. Ezt bizonyítja az én első gyerekkori bűnöm is már. A halál mérge bennem van, és megállíthatatlanul tör előre, hogy elpusztítson. Ellenállhatatlan munkát végez, és nincs rá gyógyszer, és nincs rá műtét. Emberi eszközökkel és tudással legyőzhetetlen ez a méreg, mert nem biológiai, hanem lelki természetű. És mivel a lelki méreg, az orvostudomány lelki méreggel szemben a tudomány tehetetlen, ezért Istenre, a fiúvá, az emberré lett Istenre szorulunk, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy majd csak valahogy mégis elkerüljük mindezt, hiszen tudjuk, egy ilyen autóbuszt is nagyon szépen rendbe lehetne hozni a motor nélkül, kívülről nagyon jól mutatóssá lehetne tenni, festeni, nagyon jó fékekkel, futóművel lehetne felszerelni, de attól még nem szállít senkit. Attól még nem tölti be a küldetését. Attól az még egy halott jármű marad. De Jézus életre kelt, hogy téged életre keltsen, hogy neked új szívet adjon itt és most ezen a karácsonyon. Itt és most. És ne áltassuk magunkat azzal, mint a kismajom, hadd idézzem még a Bujufa alatt című kis nagyon tanulságos könyvet, amit egy Afrikában szolgáló keresztjén orvos írt. A történet csak arról szól, hogy volt egy kismajom, aki nem hitte el, hogy vannak krokodilok. Úgyhogy sose látott olyat. Mondták a szülei, hogy ne menj a folyópartjára. Egyszer mégis kiszökött, és ott a folyóparton mondogatta szorongó szívvel, nincsenek krokodilok, nincsenek krokodilok, nincsenek krokodilok. Egyszer csak mögötte megszólalt egy öblös mély hang. Ha-ha, nincsenek krokodilok? Te nem vagy többé kismajom. És bezárultak fölötte a krokodil állkapcsai. Ne mondogassuk, hogy ó, én nem. Én nekem külsőleg minden rendben van. Én eléggé megjátszom magam, elég ügyes vagyok. Én tudom, hol kell a féket megnyomni. Azért jött Jézus, hogy életre keltsen. Ki kell életre? Aki néven nevezi a halál mérgét, és hittel segítségül hívja őt, az élőt. Ilyen egyszerű, de ez nem kerülhető meg. Aki néven nevezi a halál mérgét, azaz a saját bűnét, vagy bűneit. És hittel segítségül hívja őt, az élőt. Mert annak szól ez az ígéret, bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Ezért van karácsony. Ezért, hogy életre keltsen, hogy a szívemet újítsa, hogy az ő élete legyen az én életem vezérlő fonala, vezérlő elve, csodálatos forrása. A világra jött, hogy a mennybe vigyen, ezért áldjuk őt. És befejezésül egy szép turmezei verset hadd osszak meg veletek, amit egy kedves testvérünk szívesen elmondott volna, de betegsége nem engedi, így most hát fogadjátok így, hogy én egyszerűen felolvasom. Turmezei Erzsébet, három karácsony gyermeke. Három karácsony fényében élek, s járom az utat, míg hazaérek. Mély szakadékban, meredekben, hol sivatagban, zord hegyeken. Szomorú ködben kell néha mennem, fekete felleg fog körül engem. Ó, milyen sokszor megállna lábam, ha nem járhatnék három karácsony fénye nyomában. Vártam az elsőt éveken át, nappalokon és éjeken át, gyermeki álmok ösvényein, felé indultak lépéseim. Zsongó tavaszban, halk éjeken, utána sírt már az énekem. Adventi lángok róla lobogtak, fenyőn a gyertyák róla ragyogtak, róla zenélt az esti harang, feléje hívott. Árván bolyongót és úttalant. S életem fölött felkelt a csillag, sugárzó hajnal ragyogva virradt. Szívem a szegény, egyszerű jászol, újongva újult már a csodától. Volt kit boldogan bezárnia. Benne pihent az Isten fia. Zizegő szalmán, nem bársonyon. Az volt az első életújító karácsonyom. A második meg mindennapos. Ébred a hajnal, a harmatos, s áldott az üde reggeli óra, készülhetek a találkozóra. Égi vendégem fogadhatom, ünneplő szívvel minden napon. Ha elindulok, hogy ő vezessen, hogy ő emeljem fel, ha elestem, adjon erőt, hisz én bennem nincsen, keresztet terhet boldogan vinnem. Szüntelen várom, őt keresem, nélküle árván ínségesen, s vele minden nap találkozom. Ez a második, soha nem múló karácsonyom. De a lelkem még többre sóvárok, és karácsonyra még egyre várok. Megyek a földi zord utakon, míg színről színre megláthatom, mennyei trónján, akiben hittem, s aki felé vándorlok itt lenn. Addig én mindig előre nézek. Fogynak a napok, futnak az évek, utak maradnak messze mögöttem, megyek előre vágytól űzötten. Addig a földön nincs pihenés, minden az enyém, mégis kevés. Sietek addig mindenen át, elérni ott fenn életem örök karácsonyát. Három karácsony gyermeke élek, és ha elalél bennem a lélek, három karácsony kézen fog engem, hozsannás szóval három karácsony énekét zengem. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk most testvéreim a hallott igére, és énekeljük a 316. dicséretünk 4. versét, 316. dicséret 4. versszakát, amelyik így kezdődik. Már lehozta az életet, mely Istennél volt készített. Úr Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked teljes szívünkből, hogy azért keltél életre, hogy minket itt a földön már életre kelts. Megvalljuk neked, hogy olyan sokáig mi csak a külsőségekkel foglalkoztunk és foglalkozunk. Szeretnénk kérni, hogyha egy ünnepen vagy egy vasárnapon téged, minket egy kicsit szebbre festenél, Szeretnénk kérni, hogyha még megerősítenéd a mi fékjeinket, hogy erkölcsösnek tűnjünk, hogy tudjunk időnként nemet mondani ott, ahol mások nem mondanak nemet, hogy megállhassunk ott, ahol tovább szaladnak mások a szakadék felé, de Urunk, nem megállni szeretnénk, hanem először is elindulni. Nem szépítkezni szeretnénk, hanem életre kelni. Te tudod, mekkora a különbsége kettő között. De köszönjük, hogy húsvér emberré lettél, hogy rajtunk segíts húsvér, elbukó, nyomorult bűnös embereken, akiket hajt a testi vágy, akiknek a szeme mindent megnéz, a keze legszívesebben mindent megszerezne, a lába mindenhova elmenne, de közben csak látszat életet élünk, téged nem félünk, Istent és embert nem szeretünk. Hajolj le hozzánk, add Urunk, hogy ez a karácsony, a megújulás, a megelevenedés ünnepe lehessen. Újíts meg, szűj újonnan, ma értünk született Krisztusunk. Kérünk téged, Urunk, a te ígéd jusson el a szívünk legmélyére, és mi magunk kérjük és várjuk, Urunk, a motor cserét, a szív cserét, hogy ne elégedjünk meg kevesebbel, és ne áltassuk magunkat, mint az a kis majom. Hadd kiáltsunk teljes szívből, Uram, itt van az életem mérge. Én vagyok az, aki látom, most már tudom, mindaz, amit tettem, amit mulasztottam, azt jelzi, hogy a lelki halál munkálkodik bennem, feltartóztathatatlanul. De hozzád kiáltok, hogy add az életet, hogy töltsd be engem önmagaddal, a szent lelkeddel, hogy éljek, mint az a feleség, amely meghalt a bűn számára, meghalt az énje önmaga számára, és élt neked szeretetben, hűségben, mosolyban, még akkor is, amikor a férje oly csúnyán bántotta. Urunk, add nekünk ezt az új életet, amely téged dicsőít, és amelynek nincs szüksége reklámra, mert önmagát, pontosabban téged hirdet. Téged mutat fel az embereknek. Hisszük és valljuk, de szeretnénk élni is. Rád van szüksége a mai magyar nemzetnek. Úr Jézus Krisztus, jelenj meg közöttünk, ezen a karácsonyon, itt és a többi templomban. Újíts meg bennünket, küldj el minket, elevenítsd meg vezetőinket az egyházban és a világban. Hajolj le hozzánk, mint magyarokhoz és minden nemzethez. És add, hogy a te igéd átjárva szívünket valóban elvégezhesse, amiért küldöd. Köszönjük, Úr Jézus, hogy életre keltél, hogy minket életre kelts. Áldunk és magasztalunk és kérünk, maradj velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és mind örökkön örökké. Amen.